A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre az áldás, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi mennyei atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. A 61. Zsoltár első versével kezdjük az Isten tiszteletünket. Kiáltásom, halld meg Isten! Foglalja el a helyét a gyülekezet. Ma advent 4. vasárnapja van. A karácsonyi ünnepkörben különösen is sok ének és zene hangzik a templomban, szerte a világon. Mi is egy kicsit több zenével, orgonaszámmal, kórus szolgálatával készültünk erre a karácsonyra. A következő gyülekezeti énekünket egy orgona korál előjáték vezeti be. Dietrich Buxtehude, német barokk zeneszerző írt előjátékot énekünk dallamához. Hallgassuk meg előbb, majd énekeljük a 303-as adventi énekünk első 4 versét. Első verse így kezdődik, jöjj népek megváltója. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint szól hozzánk, ahogy írva található királyok első könyvében, a 19. fejezetben, végig mind a 21 versben.
Illés menekül Jézabel elől, Illés a Hórép hegyen. Elizeus lesz Illés utóda. Áháb elmondta Jézabelnek mindazt, amit Illés cselekedett, hogy hogyan ölte meg fegyverrel az összes prófétát. Erre Jézabel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek, és úgy segítsenek, ha holnap ilyenkorra azt nem teszem veled, amit te cselekedtél azoknak az életével, egytől egyig. Amikor ezt megértette, fölkelt, elment, és vigyázott az életére. A júdabeli Bérsebába ment, és ott hagyta a szolgáját. Ő pedig elment a pusztába, egy napi járóföldre. Odaérve, leült egy reketyebokor alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg. Ezt mondta: elég. Most, ó Uram, vedd el a lelkemet, mert nem vagyok jobb atyáimnál. Majd lefeküdt, és elaludt a reketye bokor alatt. És íme egy angyal érintette meg, és azt mondta neki: kelj föl, egyél. Amikor körülnézett, íme a fejénél egy forró kövön sült lángos, és egy pohár víz volt. Akkor evett és ivott, és ismét lefeküdt. És az úr angyala eljött másodszor is, és megérintette, és azt mondta: kelj föl, egyél, mert erőt fölött való utad van. Erre fölkelt, evett és ivott, és 40 nap és 40 éjjel ment annak az ételnek az erejével, egészen Isten hegyéig, a Hórebig. Itt bement egy barlangba, és ott elaludt. Egyszer csak így szólt hozzá az úr szava: mit csinálsz itt, Illés? Ő pedig azt felelte: nagyon búsulok az Úrért, a seregek istenéért, mert elhagyták szövetségedet, Izrael fiai, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig megölték fegyverrel. Csak én maradtam meg egyedül, de engem is halálra keresnek. Az úr azt mondta: jöjj ki, és állj meg ezen a hegyen az úr előtt. Íme az úr fog elhaladni, és az úr előtt nagyon erős szél ment, amely megszaggatta a hegyeket, és meghasogatta a kősziklákat az úr előtt. De az úr nem volt abban a szélben. A szél után földindulás lett, de az úr nem volt a földindulásban sem. A földindulás után tűz jött, de nem volt az úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszott. Amikor Illés meghallotta ezt, befette az arcát a palástjával, kiment, megállt a barlang bejáratában, és íme egy hang szólt hozzá, amely ezt mondta: mit csinálsz itt, Illés? Ő így felelt: nagyon búsulok az Úrért, a seregek istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, és prófétáidat megölték fegyverrel. Csak én maradtam meg egyedül, de engem is halálra keresnek. Ekkor az úr azt mondta neki: menj el, térj vissza a te utadon a pusztánád Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kend föl Hazáért Arám királyává. Azután Jéhut, Nimsi fiát kend föl Izrael királyává. Elizeust pedig, az Ábel-Meholái Sáfát fiát kend föl prófétává a magad helyébe. És aki megmenekül Hazáél fegyverétől, azt Jéhu öli meg, és aki megmenekül Jéhu fegyverétől, azt Elizeus öli meg. De meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajol meg a bálnak, és minden szájat, amely nem csókolta meg azt. Amikor elment onnan, megtalálta Elizeust, Sáfát fiát, amint 12 iga ökörrel szántott, és ő maga a 12-dikkel volt. Illés odament hozzá, és ráterítette a palástját. Erre az otthagyta az ökröket, Illés után futott, és azt mondta: kérlek, hadd csókoljam meg apámat és anyámat, és azután követlek. Ő azt mondta: menj, térj vissza, mert mit tettem neked? Ezután Elizeus otthagyta őt, vett egy pár ökröt, levágta azokat, és az ekéhez való szerszámokból tüzet rakva megfőzte húsukat, és a népnek adta, és ettek. Majd fölkelt, követte Illést, és a szolgálatába állt. Gyertek, testvérek, imádkozzunk! Áldott Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te jössz hozzánk a te halk és szelíd hangoddal, hogy te már tudod előre, hogy mikor lankadunk el, mikor csüggedünk el, mikor érezzük azt, hogy most már elég, és te jössz, és utánunk nyúlsz, mert nem akarod, hogy meghalljunk, nem akarod, hogy a bűneinkben legyünk, és ott maradjunk önmagunknál, hanem azt akarod, hogy megerősödjünk benned a te igéd által, a te szent lelked által, és így akarsz elküldeni, hogy menjünk, és a te parancsolataidat kövessük. Köszönjük, hogy most is emlékezhetünk arra, hogy te eljöttél, hogy az Atya elküldött téged, és eljöttél. elhordoztál bennünket. Köszönjük ezt neked. Adj várakozó szívet a mi szívünkben, hogy valóban várjunk téged vissza, hogy figyeljünk rád, hisz a te hangod olyan halk és olyan szelíd, de olyan jó, hogy akinek van füle, hallja, hogy mit mond a lélek a gyülekezetnek. Add, Uram, hogy most legyen halló fülünk, halló szívünk, és tetre kész életünk. Legyél most az ige hallgatójával és szólójával. Amen.
Amen. Istenünk bűnbocsájtó kegyelmét az 50. Zsoltár 15. verse alapján hirdetem. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. Az ige hirdetésre készülve a 130. Zsoltárunk 3. versét énekeljük. Én nékem reménységem vagyon csak Istenben. Istenünk igéje, amelynek alapján szent lelkének segítségével az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a már felolvasott szakaszban, a 19. fejezetnek az első 8 versében. Aháb elmondta Jezabelnek mindazt, amit Illés cselekedett, hogyan ölte meg fegyverrel az összes prófétát. Erre Jezabel követet küldött Illéshez ezzel az üzenettel. Úgy bánjanak velem az istenek, és úgy segítsenek, ha holnap ilyenkorra azt nem teszem veled, amit te cselekedtél azoknak az életével egytől egyig. Amikor ezt megértette, fölkelt, elment és vigyázott az életére. A júdabeli Beersebába ment, és ott hagyta a szolgáját. Ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre. Odaérve lehűlt egy reketje bokor alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg, ezt mondta. Elég. Most, ó Uram, vedd el lelkemet, mert nem vagyok jobb atyáimnál. Lefeküdt, elaludt a reketje bokor alatt. És íme egy angyal érintette meg, és azt mondta neki, kelj föl, egyél. Amikor körülnézett, íme a fejénél egy forró kövön sült lángos, és egy pohár víz volt. Akkor evett és ivott, és ismét lefeküdt. Az úrangyala eljött másodszor is, megérintette, és azt mondta, kelj föl, egyél, mert erőt fölött való utad van. Erre fölkelt, evett és ivott, és 40 nap és 40 éjjel ment annak az ételnek az erejével, egészen Isten hegyéig, a Hórebig. Kedves testvéreim, lehet, hogy hátulról nem látszik, de 4 gyertya ég. Az egyik kicsit elfáradt, mert már ezek a tavalyi gyertyák, és már sokat égtek. Ezt se véletlenül mondom, hiszen valahol Illés is így járt. Gondolom, mindenki megvette már a karácsonyi ajándékokat, sőt, az ajándékok ott vannak már otthon elkészítve, becsomagolva. A háziasszonyok megfőzték az ünnepi ebédet, csak majd elő kell venni a fagyasztóból. Készen vannak a sütemények, feldíszítésre készen áll a fenyőfa, szépen be van már faragva mindenhol a talpába, a lakás kitakarítva, de szakítsanak félbe a testvérek, mert lehet, hogy ez nincs így. Mert lehet, hogy nem készültünk még el nagyon-nagyon sok mindennel, és lehet, hogy erre az istentiszteletre is úgy estek be a testvérek, és úgy szakították ki az időt, mert még sok minden nincs kész, és kattognak a gondolatok, hogy még ezt is, azt is, meg amazt is, hol fogom megvenni, hogy fogom beosztani, mit kell még csinálni, és valahogy minden évre éppen egyre többet kell tenni, hogy készen legyen. És amikor eljön az ünnep, akkor a szokásosnál is fáradtabbak vagyunk. Amikor a napokban jöttem-mentem a városban, azt tapasztaltam, hogy igen-igen nagy volt a forgalom, a tülekedés, a türelmetlenség, a sorbanállás. Sorok kigyóztak a könyvesboltba, a hentesnél, az eladóknak állni kellett a rohamot. Előttem egy asszony veszekedett, mert nem azt a csirke mellett kapta, és nagyon dühös volt. Hátam mögött egy kislány nyafogott, hogy mit is vegyenek meg neki, ott kiverte a hisztit. Amott a férj veszekedett a feleségével, vagy éppen fordítva az elejét nem hallottam. Most kezdődik sokaknak a vizsgaidőszak, sok munkahelyen Már elkezdődött az évvégi hajrá, már ha valakinek van munkája jó esetben, és ilyenkor jut eszembe, hogy mi az, ami még kimaradt a bevásárló listáról. Magamat egy kicsit megnyugtattam, hogy jövőre ez már nekem sokkal jobb lesz, mert nem fogja tarkítani a költözés. Mondták, hogy jelentsem be a szószékről is, hogy igen, elköltöztünk múlt szombaton. Egy hét alatt sikerült mindent kipakolni, az utolsó dobozt is. Persze úgy jártam a könyveimmel, hogy most egy ideiglenes könyvespolc van, és annyira teleraktam, hogy kapásból leszakadt a legnagyobb polc, mert az is elfáradt, nem bírta a terhelést. Túl sokat raktam rá. Gondoltam, ez is egy intőjel, hogy nem szabad túl sokat rakni, mert akkor az leszakad, és így jár az ember is. De jövőre remélem, hogy már másként lesz a karácsony, hogy kényelmesen az új házba, majd én is csak az utolsó héten takarítok meg, sütök, főzök. És úgy éreztem nagy fáradtságot a tagjaimban, amikor leültem készülni az ige hirdetésre, és ezért is örültem nagyon ennek a mai, pont mai ószövetségi ige szakasznak, ami egyébként cseppet sem mondható adventi szakasznak, de mégis azzá lett számomra is, és imádságom, hogy a gyülekezet számára is azzá legyen, hogy ezek az igék minket is lecsendesítsenek és hangoljanak az ünnepre. Főszereplő Illés. Most már csak ő maradt ebben a fejezetben. Egyedül ő van, szolgáját is majd ott hagyja. Az Ószövetségnek egyik legnagyobb profétája, és a legsötétebb korszakban lett Isten követévé. Krisztus előtt 9. században élt. Ő a hitnek a nagy hőse, számtalan csodát hajt végre. Igét hirdett bátorsága, szinte félelmetes ereje is az. Izrael királya Acháb volt abban az időben, aki pedig a gonoszságával haladta meg az elődeit, követte Jeroboám bűneit, és még azzal is tetézte a gonoszságát, hogy Jezabelt vette feleségül, aki által beengedte az országba a Baál kultuszt, sőt még templomot is építetett neki. Az előző fejezet, ott ért véget, olvashattuk, hogy fergeteges győzelmet aratott ez az Illés a Kármel-hegyen. Isten igazolta őt, adott tüzet az égből, az imádságára felelt, és a végén kivégezi a Baál papokat. Isten általa megmutatta a népnek a nagyságát és hatalmát, és Illés feltette a nagy kérdést a népnek, hogy meddig sántikáltok még kétfelé, ha az Úr az Isten neki szolgáljatok, és a nép megvallotta hitét, helyreáll a rend. Az eső is megérkezik 3,5 évnyi szárasság után, amiért imádkozott. Tehát óriási győzelem. Illés lehetne a fellegekben, fellélegezhetne, hogy hát végre, hát minden sinem van, minden rendben van. Azonban nem marad el a megtorlás sem, Jezabel halálra keresteti Illést. Igazából ez eddig is így volt. Hát eddig se barátságban voltak, eddig is halálra kereste, tehát ez nem lenne alapjában olyan nagy újság Illésnek. Azonban Illés ezen a ponton megfáradt, elfáradt. Túl sok volt ez neki eddig. Testileg is, meg lelkileg is, úgy tűnik. Általában a kettő, tehát a testi-lelki fáradtság együtt szokott jelentkezni, hiszen emberek vagyunk, test és lélek, nem lehet a kettőt szétválasztani, mindkettő hat egymásra. Isten erőtlen, esendő, gyenge teremtményei vagyunk, ha tetszik nekünk, ha nem, ha így érezzük, ha nem. Ha erősnek érezzük magunkat, akkor is bizony azok vagyunk gyengék. És hogyha a testünket túlhajtjuk, túlpörgünk, akkor a lelkünk is fáradt lesz, és ha lelkileg nem tudunk valamit feldolgozni, bűneink felemésztik az erőnket, akkor az elveszi a testi erőt is, sőt, még van úgy, hogy az egészségünket is. Az eddig olyan nagyon bátor Illés, itt fél szembenézni, Akhábbal menekül előle, elcsügged a lelke. Úgy írja az ige, hogy megunta az életét. Mintha nem hinné azt el, hogy Isten, aki eddig vele volt, és eddig vezette és győzelmeket adott neki, megtartotta, ezután is ugyanaz az Isten lesz, ezután is győzelmeket ad neki, és megtartja. Ebben a kimerültségében elmegy Berseba pusztájába, lefekszik egy reketje bokor alá, azt remélve, hogy soha nem fog már felébredni. Elég vége. Azonban az elég szót egyedül Isten mondhatja ki. Ő tudja mindig azt, hogy mennyi nekünk az elég, hogy mikor elég, mennyi a teher, amit elbírunk, mennyi életünknek az ideje, mert az egyedül az Isten kezébe van. Mi nem szállhatunk csak úgy ki az életünkből, még ha olyan nagyon szeretnénk is, mert saját magunk elől úgysem tudunk elfutni. Bárhova megyünk, magunkat magunkkal visszük, a terheinket, a természetünket, a megoldatlanságainkat, és még a bűneinket is. Illés itt egyedül érzi magát. Nagyon valószínű, hogy Illés egyedül is akart lenni, hiszen akkor nem hagyta volna ott a szolgáját. Egyedül akart lenni Istennel, hogy kijöntse előtte a lelkét, de a pusztában ez az egyedül lét még jobban ránehezedik. Mi már tudjuk a történet egészéből, és azért is olvastuk fel az egész fejezetet, hogy nincs egyedül, hiszen maradtak még próféták, és társat is kap majd Elizeus személyében. De itt még a magány gyötri. Azt éli meg, hogy rajtam van minden, nekem kell vinnem minden terhet, nincs emberem. Ez ismerős életérzés, hogy nincs emberem, nincs, aki segítsen, és még hívő testvérek között szerető családban is megtörténhet, hogy valaki egyedül érzi magát. Hiába vannak mellette, nem érzi. Nem gondolja, hogy meg lehetne osztani a terhet, nem gondolja azt, hogy mások megértenék, imádságban hordoznák őt. Tehát jellemzője ez az elkeseredett embernek, hogy így látja, hogy nincs segítség, nem tudom senkivel sem megosztani, nem tudok senkivel sem közösségbe lenni, imádkozni. Vagy nem is hiányzom senkinek. Nem is akarom magam ráterhelni senkire. Felesleges vagyok. Az ős ellenségnek ez a technikája, hogy elhitesse velünk, hogy ez így van. De Illés itt imádkozik, és ez nagyon jó, a legjobb, amit tehet. Még ha kétségbe esetten, kesereg akkor is ez a legjobb, amit tehet, hogy oda borul az Istenhez. Nagy kegyelem az, hogy a hívő embernek, nekünk az Isten mindig ad közösséget. Vannak testvéreink, ad gyülekezetet, és van Istenünk, aki előtt mindig leborulhatunk. Illés itt aztán magát hibáztatja, azt mondja, hogy elég, most ó Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb atyáimnál. Elvégezte a munkáját, rendkívül itt tett az Úrért. De az ember még a legszentebb dolgaiban is ember marad, abba is belekeverjük a mi bűneinket. Kempis Tamás úgy fogalmaz, hogy a lánghoz füst is keveredik, önmagával elégedetlen Illés. Egy bizonyos pontig nagyon fontos, hogy a hívő ember tisztában legyen vele, hogy amit mi teszünk, az mindig valahol selejtes. De az Isten mégis használ bennünket, mégis neki így kedves, hogy minket, embereket használjon. Velünk akarja építeni itt a földön az ő országát. Mi vagyunk az ő szája, keze, lábai. Nem vagyok jobb senkinél sem, se a szomszédomnál, se a munkatársamnál. Ez valahol mindig igaz, de rosszabb sem. Az is jó, hogyha megvizsgáljuk Isten szent lelkének a fényét kérve, hogy mit rontottunk el, hogy kerültem ilyen mélypontra. Hogyan lehetett volna másként tenni? Mi az én bűnöm, mi az én saram ebben a kialakult helyzetben, akár belső, akár külső mélypontról legyen szó. De nincs mindig erre szükség. Magunkkal különben is mindig elégedetlenek lehetnénk. Illésnek itt most nem önvizsgálatra van szüksége, arra se, hogy összehasonlítsa magát másokkal. Ezt az összehasonlítást majd megteszi az utókor, olvashatjuk majd az Új Szövetségben, hogy hányszor és miként szerepel Illésnek a neve, egyáltalán nem úgy, mint a félelmes szívű, depressziós próféta, hanem úgy, mint a hitnek a hőse. Mert Illésnek fel kell állni, és tovább menni. Ha a mai ember ilyen helyzetbe kerül, arra azt szoktuk mondani, hogy mély depresszió, de azt látjuk, hogy az Isten nem hagyta el Illést, segített neki, és erőt öntött az ő fáradt tagjaiba, és kérhetjük mi is ezt az Úrtól, hogy így öntsön erőt a mi tagjainkban, akár fáradtak, akár nem, akkor is az ő erejére van nekünk szükségünk. És hogyan teszi ezt az Isten? Hát először úgy teszi Illéssel, hogy testileg kap gondoskodást, küld hozzá egy angyalt. Az Ószövetség idejében és a karácsonyi előkészületekben is azt látjuk, hogy jönnek-mennek az angyalok, Isten küldöttei, követei. Ma gyakran csak egy ember a küldött, akit Isten indít el hozzánk, hogy minket erősítsen. És ez a küldött felébreszti Illést, aki mély álomba zuhant, enni, inni ad neki, ott van a víz, ott van a pogácsa, majd hagyja azt az angyal, hogy még tovább aludjon. Pihenje jól ki magát, mert a testnek erre is nagy szüksége van. Súlyos idegkimerültségben levőknél a pszichiátriákon ma is alkalmazzák ezt, hogy altatnak, hagyják, hogy a test megpihenjen akár hetekig is. Illésnek pillanatnyilag erre van szüksége. Egyen, igyon és aludjon. Nincs erkölcsi prédikáció, nincs kioktatás, semmi számonkérés, hogy lehetsz így magad alatt, Illés, hanem az Úr angyala jön másodszor is, és ismételten ugyanazt teszi, hogy etet és itat. Isten nagyon jól tudja, hogy először a testet kell felerősíteni, és addig a lélek még nem lesz kész, amíg a testünk erőtelen. Sokszor még igazi imádságra sincs erőnk, amikor fáradt a testünk, elesettek vagyunk, és küldi Isten az angyalokat. Emlékszem életemnek egy konkrét mélypontjára, amikor semmi más nem tellett tőlem, csak az, hogy sírtam és feküdtem egy ágyon. És az Isten küldött angyalokat. Küldött egy lányt, aki nem kommentálta, hogy mit csinál, hanem bement a konyhába, és rántott húst sütött nekem. Nem felejtem el azt a rántott húst. Nem szólt egy szót sem, csak odahozta az ágyhoz krumplipürével, és mondta, hogy ezt most edd meg. És tudom, hogy én se úgy nézek ki, mint egy angyal, de bizonyos értelemben én is ilyen küldöttként állok itt a szószéken, és hirdetem az igét, hogy testvér, állj meg, állj az Isten elé, ne rohanj, ne menekülj semmibe, pihenj meg egy kicsit, és ne várj el magadtól lehetetlent, mert nem baj, ha nem leszünk készen mindennel, nem az a baj, ha nem leszünk készen mindennel. Az se baj, hogyha egy fogással kevesebb lesz az asztalon. Az se baj, hogyha az ablakok nincsenek megpucolva. Sőt, megmerem kockáztatni, talán még az sem olyan nagy vétek, hogyha valakinek nem jut ajándék, vagy nem lesz olyan pucosan becsomagolva, viszont jut az időnkből, vagy jut a jókedvünkből. Mert ez sokkal többet ér. Mert hogyha fáradtságunkkal, meg morgásunkkal csomagoljuk az ajándékot, az sokkal rosszabb. És Istennek ünnepi terve nem a kiborulás, hanem a leborulás, nem a kimerülés, hanem a feltöltődés. És mi is lehetünk ilyen angyalokká egymás számára. És ehhez igazából nem is idő kell, hanem odafigyelés egymásra, szív. Hogy mondjunk egy jó szót, hogy átvállaljunk talán feladatokat is, felvállaljunk egy kis gyerekfelügyeletet, vagy megfőzzük az ebédet, vagy figyelmeztessünk, hogy állj meg egy kicsit, vagy simogassunk, törődjünk egymással. Tehát ne parancsokat osztogassunk, hanem szó nélkül induljon a kezünk, a lábunk, mert látom, hogy a másik fáradtabb. És nagy öröm angyalokká lenni, higgyék el a testvérek, igen nagy öröm így időbe odaérni, vagy szólni, vagy tenni. Aztán a külső mellett nagyon fontos a belső helyreállítódás. Illés lelkét egyedül az Isten tudja helyreállítani, az isteni szó, az Istennel való személyes találkozás, a közösség, és a mi lelkünket sem angyal gyógyítja meg, és mi sem tudjuk egymást meggyógyítani, se gyógyszerrel, se mással, csak segíthetünk az Isten közelébe, és megmondhatjuk, hogy hol lehet vele találkozni, hogy vehetünk egy Bibliát, és kezébe adhatjuk, hogy szól az Isten, hívogathatunk gyülekezeti alkalmakra. Illésnek a Hóreb hegyéig kellett elmenni. Ez volt az a hegy, ahol Mózes is találkozott az Istennel. Itt köttetett meg a szövetség az Isten népe között. Itt kapják a parancsokat, és ezzel tisztába kellett lennie Illésnek is, hogy ez az a hely, ahol ott van az Isten. Mert elsősorban rá van szüksége, és nekünk is. és a vele való találkozásban erősödik meg, a lelkünk tisztulunk meg, szabadulunk fel. Hiszen Isten adta neki a küldetést, az Isten felel az ő szolgájáért. Ez a hegy még 40 napi járó földre van a pusztától, igazából ez 250 kilométeres út, ezért kellett neki aludnia, ennie, innia kétszer is, de utána el kell indulnia, mert itt még nincs vége, se az életének, se a küldetésének, szolgálatának. Az Isten egyáltalán nem mondott le róla, még sok mindent kell megtennie. A Biblia nagyjainak voltak ilyen pontjai, megfáradásuk, és mindenhol azt találjuk, hogy az Istennel való közösség állította őket helyre, adott nekik erőt, az, hogy felülről töltekeztek. Dávid így imádkozik, hogy adj erőt szolgádnak, segítsd meg szolgáló lányod fiát. És mi is könyöröghetünk, hogy Uram, adj erőt. És akárhogyan is vagyunk itt, szükségünk van erre. Különösen, hogyha elfáradtunk, ha nem látjuk az értelmét az ünnepünknek, az életünknek, harcainknak, szolgálatainknak, hogyha nem lelkesít semmi sem. Tehát nem szégyen az elfáradás, hiszen elfáradnak az ifjak, meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Nem baj az, hogyha az erőnk végére érünk, mert a vég, ez a lehet forduló ponttá, amikor teljes szívünkkel az Isten felé fordulunk, és előtte öntjük ki szívünket. És advent azért lehetséges, mert az Isten vár ránk, és ő készíti el a fordulatot. Isten áldja meg így a mi ünneplésünket, hogy tudjunk kiszállni taposó malmainkból, üres hajszáinkból, odaborulva kegyelmes, értünk testet öltött Urunkhoz, aki vár, és akivel lehet találkozni, hiszen ezért öltött testet Szent Fiában, Jézus Krisztusban, hogy egészen közel legyen hozzánk. És aki azt mondja nekünk, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Ő az, aki megújít, erőt ad, gondoskodik testi-lelki szükségeinkről. Illés nagyon sok erőt kap, és folyamatosan ezután is kapja majd, egészen odáig, hogy azt látjuk az élete végéig, hogy nem is fog meghalni, hanem az Isten veszi őt majd magához, megy el csodálatos módon tüzes szekéren ebből a világból. Amen. Isten igére válaszként a 223. dicséretünk 6. versét énekeljük. Így kezdődik a 6. vers, nincs kétségem, megvigasztaltál. Istenünk, áldunk és magasztalunk azért, aki vagy. És ahogy láthattunk téged az igédben cselekedni, szólni, bánni a te gyermekeiddel, dicsérünk azért, hogy hozzánk lehajló Isten vagy. Nem csak lehajoltál, hanem testet is öltöttél fiadban. Áldunk a te halk szelíd hangodért. Áldunk a tápláltatásért, az erőért, ami tőled jön. Áldunk azért, hogy te tudsz bennünket magad felé fordítani. Te készíted nekünk a holnapot, te készíted nekünk az ünneplést, hogy megérkezzünk hozzád. Könyörülj rajtunk, hogy így legyen, hogy valóban megérkezzünk hozzád. Bocsásd meg, Urunk, hogyha mi Nem megérkezni akarunk hozzád, hanem csak tevékenykedünk, csak lázasan teszünk-veszünk anélkül, hogy elcsendesednénk, rád figyelnénk. Urunk, Te állíts meg bennünket, és Te add, hogy az egy lényegessel foglalkozzunk, veled. Urunk Istenünk, készíts minket az ünnepre, eléd visszük a gyászolókat, Te légy velük, akik emlékeznek régen elhunyt szerettükre. Te légy, Urunk, azokkal, akiknek nagy örömük van, hogy ez az öröm is hozzád vigyen, és háladás lehessen belőle. Köszönjük, Urunk, hogy még a kis dolgokat is tehetjük veled, a Te erőddel és segítségeddel. Kérjük, hogy Te áld meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezet foglalja el a helyét, és hallgassuk meg a kórus szolgálatát.
Áldás, békesség, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ma egy olyan éneket fogunk énekelni, amely az eredeti nyelven így kezdődik, magnifikát. Ez latinul azt jelenti magasztalás. Ki is mondta ezt és mikor? Hát elárulom, hogy a Bibliából van ez az idézet, mégpedig Lukács evangéliumának első fejezetéből, amikor Mária és Erzsébet találkozik, a két édesanya, csordultik tele örömmel, és egymásnak mondják, hogy micsoda boldogság és öröm van bennük, és együtt dicsőítik az Urat. Szerintem a valóságban egymás szavába vágva dicsőítik az Urat. És ezt olvassuk Erzsébetről, hogy Erzsébet mondta, boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr mondott neki. Mire Mária ezt válaszolja, magasztalja az én szívem az Urat, és örvendezik az én lelkem, megtartó Istenemben. És nem is tudja abba hagyni, folytatja 10 versen keresztül. Na, ezt fogjuk mi mindjárt elénekelni, mégpedig Henry Purcell zenéjével, aki egy barokk zeneszerző volt, barokk angol zeneszerző, a 17. századból való tehát. Nagyon sok idő választ el minket ettől a zenétől, több mint 300 év, talán egy picit ódon jellege lesz ennek a zenének, de csodálatos zene, és reméljük, hogy átadhatunk belőle valamit az igazi szépségéből. Fogadják szeretettel a testvérek!